Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Napot kívánok.
Két éve februárban alakult meg a Budapest Fejlesztési Központ, ami a kormány Budapest fejlesztési tevékenységének a szakmai központja, így indult. De ez egy speciális erőtér, mert az országos politikában ellenzéki a főpolgármester, de van még Tarlós István által kimunkálva egy együttműködési rendszer. Szóval ez a modell hogy működik két éve?
Ugye ennek a modellnek, ami valóban Tarlós István főpolgármestersége alatt indult el a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában, ennek van egy előképe. Több mint 150 évvel ezelőttről, csak kicsit több egyébként, 152 évvel ezelőttről, amikor létrejött a Fővárosi Közmunkák Tanácsa. Az a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, amelyik lényegében rendszerbe foglalta az akkor is különálló központi kormányzat és Budapest fejlesztésének ügyeit, és ahol a miniszterelnök és a főpolgármester egyeztettek egymással, és ahol kialakult lényegében az a városfejlesztési módszertan, ami mentén Budapestnek az a történelmi belvárosa, a rakpartja, a nagykörútja létrejött, ami miatt Budapestet mindannyian nagyon szeretjük, és ami miatt olyannak ismerjük, amilyen. Vagy az Andrássy úti tengely, hogy más nem mondjak. Ezt a mintát hívta vissza a kormányzat és a főváros az együttműködésében 2018-19 körül, akkor indult el az FKNT, és amikor megváltozott a főpolgármester személye, Karácsony Gergelyt megválasztották a budapestiek, ezt követően is a kormányzat ezt az együttműködést folytatta. És bár nyilván a sajtóban, a nyilvánosságban, Facebook posztokban mindig a viták kerülnek előtérbe, és mindig azokról hallunk többet, de azért személyesen is büszke vagyok arra, nagyon sokat dolgoztunk ezen a BFK-ban Fürjes Balázs államtitkár úr vezetésével, hogy nagyon sok ügyben sikerült azért közös pontokat, egyetértést találni, és ezek mentén megyünk előre, hogy néhány példát említsek, csak felsorolásszerűen. Itt sikerült megállapodni a déli körvasút fejlesztéséről, hogy egy olyan új vasútfejlesztés legyen, ami Budapesten új megállókkal bekapcsolja a vasutat a város életébe. Itt fogadta el a főváros a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, ami ezután került csak a kormány elé, hogy itt megvitattuk egymással a hévek fejlesztési koncepciát, hogy a hévek hogyan fejlődjenek, mind a gödöllői, mind a ráckevei, mind a csepeli, mind a szentendrei, milyen lépésekben, ezt az FKT-n megtárgyaltuk, elfogadtuk. Itt született döntés arról, hogy több beruházást az állam átvállal a fővárostól, például a budai fonódó villamoshálózat folytatását, amire nagyon büszkék vagyunk, nagyon sokat dolgoztunk vele az elmúlt években, és most folytatni tudjuk Újbudán. És persze nem csak közlekedésről van szó, ez talán nekem megbocsátható, hogy ezt említem először, de például a csepeli közpark fejlesztéséről, hogy állami beruházásként elindul egy új, 50 éve ekkora park nem létesült Budapesten, mint ez a csepeli park, egy új parknak a tervezése, ez is itt alakult ki. És nyilván vannak viták finanszírozásról, pénzügyekről, önkormányzati feladat megosztásról, kerületek, főváros, agglomeráció, Budapest és kormányzat viszonyában, de azt gondolom, hogy azért sikerült több ügyben eredményre jutni. A BFK pedig, mint két éves szervezet, arra jött létre, hogy ennek a fajta együttműködésnek, az itt megszülető projekteknek, illetve mindazon munkának, amit a kormány egyébként is végez Budapesten, hiszen ahogy 150 évvel ezelőtt, ma is úgy van, hogy a legnagyobb infrastruktúra fejlesztések beruházója, vagy legalábbis finanszírozója az a kormányzat. Ez így volt a metróépítéseknél, a hídépítéseknél, így volt Budapest történelmi városszövetének létrejöttekor, és nincs ez ma sem másként. Tehát éppen ezért a kormány mindig is fejlesztette, fejlesztője Budapestnek, és ráadásul van egy speciális kormányzati hatáskör is itt, hiszen az agglomeráció lényegében összenőtt Budapesttel, egy 3,5 milliós várostérségben élünk, ahol nehéz lenne megmondani, hogy a mindennapi életvitelben mi a különbség egy budakeszi állampolgár és egy pesti-rekúti között, az egyikük budapesti irányítószámmal bír, a másikuk nem, de egyébként nagyjából ugyanazt az életmódot élik. Tehát az agglomeráció és Budapest problémái azok lényegében egyesültek, mint ahogy a várostérség is és a benne lakók életvitele. És a közlekedésben, de akár zöld felületekben, városfejlesztésben nagyon sok olyan kérdés van, ahol a közös többszörös egyedül a központi kormányzat az agglomeráció és Budapest között, például a hévek és a vasút fejlesztése ilyen. Ezért is van az, hogy létrejött erre egy kormányzati szervezet. Szerintem lett volna rá szükség korábban is. Budapest egy elég speciális helyzet Magyarországon belül, és ez az egész közigazgatási rendszerünk ez szükségesé teszi azt, hogy legyen ilyen típusú figyelem kormányzati oldalról az agglomeráció és Budapest ügyeire, és én abban bízom, hogy az elmúlt két év munkája az bizonyította is, hogy van értelme ennek.
Az agglomerációs települések is elfogadják a fejlesztési központ szakmai előterjesztéseit, iránymutatását, mert hát a közlekedés az olyan, hogy az a nem áll meg a határon.
Egyébként a városhatár egy nagyon érdekes különbséget hoz, és ezt budapestiként mondom, aki tőzsgyökeres budapesti, de Budapesten azért gyakran azt látjuk, hogy bármilyen jó fejlesztést csinálunk, bármennyit dolgozunk vele, bármennyire is próbáljuk a legjobbat kitalálni, a kritikai él az tud domináns lenni, és most ezt nem csak a politikai szinten mondom, hogy nyilván van a főváros és a kormányzat között egy vita, de természetes az, hogy a fővárosi emberek nyilván sokkal inkább talán kritikai éllel viseltetnek mindenfajta nagy beruházás iránt, és sokkal több vita övezi ezeket. Elég csak a déli körvasútra, a Galvani hídra, de még akár egy műegyetem rakparti villamosfejlesztésre is gondolni, ahol azt gondolná az ember, hogy egy zöld villamosfejlesztés, aztán hónapok óta vitázunk azon, hogy most pontosan melyik sarkon mi legyen. Ezzel szemben az agglomerációban azt látom, és ez nyilván nem az emberek közti különbség, hanem a probléma mértéke miatt különbségéből ered talán leginkább, hogy ott a közlekedési gondok akkorák, és annyira megoldatlan évtizedek óta az agglomerációs közlekedés, hogy bármilyen kötött pályás fejlesztést csinálunk, egy alapvetően teljesen pozitív környezetbe érkeznek meg.
Na végre, mindenki
abszolút a na végre hangulat van. Csak ezen a héten a Lajos Mizsei vasútvonal, a Veresegyházi vasútvonal kapcsán is, Szentendrei hév és Ráckevei hév fejlesztése kapcsán is egyeztettünk különböző településekkel, ma délelőtt például Veresegyház és Örbottyán polgármesterével találkoztunk az online térben. És azt látom, hogy ezeken a településeken, ezek azért egy magyarországi összehasonlításban is egy közepes városoknak minősülnek, ezek az agglomerációs települések akkorára nőttek az elmúlt 20-30 évben. Az, hogy mondjuk, vegyük az előbbi példát, Veresegyház esetében a mai óránként egy vonat helyett óránként négy vonat tudjon bejönni, egy helyett két vágány legyen, és egy negyed óránkénti stabil vasúti közlekedés legyen Budapestre, ami abszolút versenyképes az autózással, és ezzel lényegében az egész településnek az önképét is átalakítsa bizonyos szempontból, közelebb hozza Budapesthez, autómentesebbé tegye, új közterek, új központok jönnek létre. Azt mondta Veresegyház polgármesterem, hogy egy olyan helyet szeretne, ahol akár randizni is lehet a vasútállomáson, és ez nem feltétlenül van ma így. Tehát azt gondolom, hogy az agglomerációban akkora igény van erre, hogy ezek a projektek, még ha nyilván sok évig is tartanak, sok-sok nehézség van bennük, egy alapvetően pozitív fogadtatásra találnak, és ami szerintem nagyon fontos, hogy Budapestnek is ez az elemi érdeke. Budapestiként, amikor azt látjuk, hogy dugó van a belvárosban valahol, azt látjuk, hogy nincs elég parkolóhely a lakótelepen, nagyon sokszor, nem kizárólag van így, de nagyon sokszor az is közrejátszik ebben, hogy az agglomeráció a külső kerületek felől egy óriási autóáradat zúdul Budapestre, ráadásul ez egyre csak nő. 30%-kal megnőtt az autók száma Budapesten és Pest megyében az elmúlt 10 évben. Ez 300 000 új autót jelent.
És itt dolgozik.
Így van. És nyilván Budapest ezt nem tudja ezt az autóforgalmat fogadni. Míg Budapesten belül 10-ből 6 ember tömegközlekedik, még ha az utcán körül nézve lehet, azt gondolnánk, hogy itt mindenki autózik, abszolút nincs így. Budapestiek közül 10-ből 6-an tömegközlekednek. Addig az agglomerációból ingázók esetében ez az arány fordított, körülbelül 10-ből 3 ember használja ma az ingázáshoz a vasutat, hévet vagy a volánbuszt. Ezen szeretnénk változtatni, arról szól a kormány által elfogadott budapesti agglomerációs vasúti stratégia, hogy az ingázók száma a tömegközlekedésen, a vasúton, a héveken, az meg tudjon duplázódni, és kétszer annyian vegyék igénybe a kötött pályás közlekedést, amikor Budapestre jönnek. Ez jó nekik, hiszen kevesebbet kell a dugóban állni, színvonalasabb közlekedés lesz a külvárosokban élőknek, és jó a budapestieknek is, hiszen ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb, akár több mint 110 000-rel kevesebb autó terheli Budapest útjait.
Az autó az egy nagyon érzékeny dolog a magyar ember lelkében. Arról valakit leszoktatni, az ilyen merényletszerű tevékenység. Fel fogják az emberek ismerni, ha mondjuk Veresegyházról be lehet jönni negyed óránként, akkor nem kell az autó? Vagy kell még valamilyen más rásegítő tevékenységet is mutatni?
Könnyű a kérdés. A válasz igen. És ezt azért merem ilyen nagyon nagy magabiztossággal mondani, mert a tények mutatják ezt. Az elmúlt 10 évben két vasútvonalon történt olyan átfogó felújítás, ahol a vonatok sűrűbbek és gyorsabbak is lettek, meg persze új motorvonatok érkeztek a régi műbőrüléses ingák helyett. Székesfehérvár felől és Esztergom felől történt ez meg. És mind a két helyen azt látjuk, hogy megduplázódott lényegében az utasforgalom ennek hatására. Az esztergomi vonalon ez most már meg is haladta olyannyira, hogy senki nem gondolt rá, hogy ez ide el fogunk jutni, de emeletes vonatoknak kell reggeli csúcsidőbe járni az esztergomi vonalon.
De látják, bocsánat, ezzel párhuzamosan az autóforgalom csökkenését ezen az útvonalakon?
Ezt nehéz megmondani, mert nyilván az autóforgalom egy kicsit nehezebben mérhető, de nem nőtt olyan mértékben, főleg a pilisi térségben, nem nőtt olyan mértékben ezeknek a településeknek a lakosság száma, hogy nőtt valamelyest, de a vasúti utasszám duplázódása az biztosan az autóból áramlott át, és biztosan az autózás helyett választják sokan a vasúti közlekedést. Én azt hiszem, hogy ebben óriási potenciál van, és ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy Bajor fővárosban, ami nagyjából összemérhető méretű Budapesttel, Münchennek, mind az elővárosai, mind a városmagja lakosságszámban. Nyilván a jövedelmi viszonyok tekintetében egy Bajor főváros az Budapest előtt jár. Az autógyártás egyik globális központja, sokkal több autót tulajdonolnak ott az emberek, mint itt. Mégis háromszor annyian járnak elővárosi vasúttal be, mint Budapest térségében. Tehát nem hogy az látszana, hogy a jólét növekedésével egyre nehezebb lesz ezt elérni, hogy az emberek vonattal járjanak, hanem az látszik, hogy ahol jó a vasúti közlekedés, ott a miénknél lényegesen magasabb jövedelmi viszonyok mellett is lényegesen többen használják a tömegközlekedést akár ingázáshoz, mint ma Budapesten. Tehát a piaci lehetőség, ha úgy tetszik, a tömegközlekedés vagy a MÁV előtt ott van, és ennek a kiaknázása ez, ahogy mondtam, nem csak egy közlekedéspolitikai kérdés, Budapest élhetősége, közterületeinek minősége, sétálhatósága, az, hogy mennyi helyet tudunk a zöldnek felszabadítani, mert azért Budapest megette a saját zöld felületeit sokszor, nem is a nagy parkokat, hanem egy terézvárosi utcában az természetes dolog volt 50 éve, hogy vannak fák és fasorok, ma meg oda megyünk, és csak parkolóautókat látunk. Tehát az, hogy valamelyest a város használatát, azt, hogy milyen városban élünk, hogy van-e kedvünk itt családot alapítani, van-e kedvünk itt lemenni az utcára egyet, beszélgetni, kávézni, sétálni egyet, milyen boltok élnek meg, mennyire élhető ez a város, ahol élünk, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy érdemes kimenekülnünk az agglomerációban, mert ott majd valami zöldebbet találunk. Erre is hatással van az, hogy az emberek hogyan közlekednek. Tehát átételesen pont az segít megoldani az agglomerációs közlekedés fejlesztése és az autók számának csökkentése, hogy Budapest is élhetőbb hely legyen. Szerintem ez egy nagyon fontos összefüggés, és ennek van egy környezeti és klímapolitikai része is. Egy villamosított vasútvonalon egy elővárosi utazó az legalább ötöd annyi, tehát legalább 80%-kal kevesebb, akár még kevesebb széndioxid kibocsátást, klímalábnyomot bír, vagy tesz meg az utazásával, mint az, aki autóval ingázik. Tehát legkevesebb ötöd annyira, de még lehet, hogy még annál is kevésbé szennyezi a levegőt, illetve járul hozzá a klímaváltozáshoz, és persze ennek a direkt légszennyezési hatása is ugyanilyen, hiszen az autók által okozott légszennyezés az mindenféle tüdőmegbetegedést és egyebet okoz. Én nem azt mondom, hogy nincsenek olyan élethelyzetek Budapesten és különösen a régióban, ahol valaki csak autóval tud közlekedni, mert nagyon sok olyan reláció van, ahol ez igaz. De itt mindig azt érdemes látni, hogy ha van is 10-ből egy olyan utazás, ami valaki sok cuccal megy, nem tudom, vízvezetéket szerelni, vagy két olyan külső kerület között utazik, ahol óránként jár a busz, mert nem utazik több ember az egyik végéből az egyik kerületnek a másikba, a kertvárosokba. Ezek a 10-ből egyes példák. Az embereknek azért a nagyon nagy többsége az csúcsidőbe, sugárirányba, befelé tart a városba, ahol igenis lehet és kell is versenyképes közösségi közlekedést csinálni az autózás helyett.
Ha a közösségi közlekedés kínálatát megemelik, akkor nem kell mellé büntető intézkedéseket tenni, parkolódi emeléssel, bármivel, ami megint egy nagyon bonyolult kérdés, hogy az emberek kétszer is meggondolják?
A legnagyobb büntető intézkedés egy városban az a hely szűke. Az a tény, hogy emberek milliói élnek együtt egy viszonylag kis helyen, amit városnak hívunk, az azt jelenti, hogy a házak között egész egyszerűen korlátos az, hogy mennyi közterület van. Ha megpróbálnánk azt az igényt, hogy mindenki egy ilyen több tonnás fémdobozzal közlekedjen, kiszolgálni és mindenkinek parkolóhelyet csinálni és közterületi helyet csinálni mind a haladáshoz, mind a megálláshoz, akkor a város tűnne el, hiszen a közterületek úgy híznának, hogy a végére a város szövet, az, amit a városként éljük meg a várost, az oldódna föl. Vannak erre egyébként néhány példa az Egyesült Államokban például. Azokat is igyekszenek visszacsinálni, de az már nem könnyű, hogy egyszer ez megtörtént. Ez azt jelenti, hogy valójában, amikor azt látjuk, hogy már akkor a dugó, hogy egyszerűen gyorsabb tömegközlekedni, amikor azt látjuk, hogy nem lehet parkolóhelyet találni, sőt, mindenféle egyéb közterület használati igény miatt, zöld fejlesztések miatt, teraszok miatt, még azon is van nyomás, hogy esetleg kevesebb közterületi parkolóhely legyen bizonyos részeiben a belvárosnak, akkor valójában a geometria, az a tény, hogy mennyi hely van, az a, hát ezt ne nevezzük büntetőintézkedésnek, de úgy tetszik, az a legfőbb korlátja annak, hogy az emberek mennyit tudnak autózni, és valójában ennél erősebb hatás nincs, tehát azt látjuk, hogy ahol a tömegközlekedés gyorsabb, megbízhatóbb, ott az emberek használni fogják és választani fogják. Tehát valójában ez a fajta kötöttség az, ami a legerősebb hatást gyakorolja arra, hogy hogyan közlekedünk. És ez a korlát az, amit a leginkább be kell látnunk közösen, és ez nagyon nehéz, mert nyilván az emberek teljesen érthető módon nem ilyen összefüggés rendszerben gondolkodnak a városról, hanem el kell vinni a gyereket az iskolába, el kell vinni aztán edzésre, el kell menni munkahelyre, el kell menni bevásárolni. Tehát a város tervezés hibáit próbáljuk meg sokszor a közlekedés politikában orvosolni, és rohanunk utána. Nyilván az, hogy legyen kisbolt ott, ahol lakom, mondjuk lehetőleg gyalogtávra, vagy legalábbis egy belátható távon belül, hogy a vasútállomáson legyen valami kereskedelem, hogy ne kelljen annyival több helyre elmennem. Tehát ezek mind-mind visszahatnak arra, hogy aztán a végén autóval kell járni, mert azt a sok célpontot csak úgy lehet felfűzni, vagy lehet tömegközlekedéssel is. Ezek nem egyik napról a másikra megváltozó dolgok, de azért fontos ezeket mindig kimondani és látni, mert minden nap születnek döntések újabb fejlesztésekről, újabb irányokról, újabb beruházásokról, és szerintem minden nap az a dolgunk, én a saját szerepemet is így fogom föl, hogy mindig egy lépést a jó irányba tegyünk, ahol amitől ez a város élhetőbb és fenntarthatóbb lesz, és nem csak a város, hanem az egész régiója. Szerintem, ha van közös többszörös a BFK, tehát a Budapest Fejlesztési Központ projektjei, beruházásai között, az éppen ez legyen az egy közparkfejlesztés, legyen az egy rozsdövezet rehabilitációján való gondolkodás, vagy legyen az a hév, a villamosok, vagy éppen a vasútvonalak fejlesztése.
A közösségi közlekedés fejlesztését azt meg lehet a részvételiség alapján tervezni és szervezni, mert látom, hogy van jó néhány ilyen projekt, ahol az embereket megkérdezik, regisztrálni kell, és akkor oda lehet menni, el lehet mondani a véleményt, de a közlekedés az nem egy pontra összpontosul, hanem az egész város életét megváltoztatja. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy itt közös érdeket ki lehet valahogy beszélni.
Az biztos, hogy nagy hálózatok tervezését nem lehet részvételiségi alapon megtenni sehol a világon, és nyilván Budapesten sem, hiszen mindenféle ellenérdekek vannak. De ezzel együtt azt fontosnak tartjuk, hogy megkérdezzük az embereket, és elmondják a véleményüket, és ez nagyon sokszor persze lokális kérdés, tehát egy állomásnak a környezete kialakítása. Jövő héten lesz például egy lakossági fórumunk online úton, így tartjuk mostanában ezeket, nem csak a járvány miatt, de azt látjuk, hogy könnyebb a hozzáférés is bárhonnan, otthonról is, vacsora közben is be lehet kapcsolódni, követni, hogy mi történik, a Szentendrei Hév külső szakaszának fejlesztéséről. És nyilvánvalóan nem az, hogy a Szentendrei Hév merre jár, azt nem egy lakossági fórumon lehet eldönteni, mert hát ez egy adottság is történelmileg, de azért azt, hogy milyen állomások legyenek, hogy ott milyen szolgáltatások legyenek, hogy milyen igények vannak, ezekben sokszor segít. Legutóbb a Szentendrei Hév másik, ez most az agglomerációs szakasz lesz ki Szentendrétől a budapesti határig. Néhány hónapja tartottunk egy ilyet a belső szakaszon, ezért is jutott talán példaként ez eszembe, ahol valaki hozzászólt és jelezte, hogy egy adott pontján a vonalnak az zajvédelem mennyire kritikus, és hogy milyen javaslataik lennének, és ezt a tervezők be tudták fogadni és átvezetni. Mások jelezték, hogy egy peron végén szoktak illegálisan átrohangálni a vágányokon, és nem látják a terveken, hogy ez most legalizálva lenne, vagy legalábbis meg lenne oldva, hogy ott el lehessen egy lakóterületre jutni. Nyilván ilyenkor ezt is megnézzük. Tehát nyilván nagyon tapasztalt mérnökök, szakemberek, urbanisták, építészek dolgoznak minden ilyen fejlesztésen, de a bölcsekköve nincs nálunk. Tehát az, hogy minden ilyen visszajelzést megkapjunk, ez segít abban, hogy ezek a tervek jobbak legyenek. Alapvetően ez szolgálja ez. És nyilván belefutunk olyan vitákba, ez természetes egy ilyen nagyvárosba, amikor valakinek a lakókörnyezetében úgy zajlik egy infrastruktúra fejlesztés, hogy ő azt érzi, akár nem is teljesen alaptalanul, hogy ebből ő nem lát előnyt, mert hiszen azok a mások látnak előnyt, akik lehet, hogy sokkal többen vannak, mint akik ott laknak, akik ott járnak be az ő város térségén, az ő kerületén keresztül. Most ugye zajlik egy vita a déli körvasút fejlesztéséről, régóta zajlik, ahol Új-Budán vannak, akik azt mondják, hogy hát ők ebből a vasútból nem profitálnak, és nem támogatják azt, hogy egy harmadik vágány épüljön, aminek az eredménye persze az lesz, hogy Érdről, Székesfehérvárról, Biatorbágyról, Budaörsről, Törökbálintról, 22. kerületből sűrűbben tudnak bejönni a vonatok, és aztán azzal, hogy át tudnak haladni a városon, több vágányon, több kapacitással, több vonat tud aztán bejönni a másik irányból is, 60 Gödöllő, Péccel, Gyömrő, Sűsáp felől, vagy akár éppen Kőbánya, Kispesten át, Monor, Ceglét felől, amelyeknek nem kell bemenni a fejpályaudvarra, sem Budáról, sem Pestről, hanem ha összekötjük őket az új déli körvasúton, akkor sűrűbben tudnak járni a vonatok minden irányba.
És ebből nekik csak a zaj jut. Ezt látják.
Igen, és persze meg kell tenni mindent, hogy ezt enyhítsük. Lesz zajvédő búra olyan színvonalon megépítve, hogy Budapesten még ilyen nem történt, egy üvegfallal, hogy még az átlátás is meglegyen, tehát hogy ne legyen, ne érezzék úgy, hogy bezárja őket az új zajvédőfal. Igyekszünk a környéket megújítani, a parkot rehabilitálni, új futópályát, kerékpárutat létesíteni, közterületi fejlesztéseket megvalósítani, de értem, hogy ha valaki ott van neki, jó, úgy, ahogy ma van, inkább ne jöjjünk hozzá, nyilván nem fogjuk tudni erről meggyőzni. Tehát ezek a viták természetes velejárói egy ilyen beruházásnak. Itt szerintem az a fontos, hogy a döntéshozókban meglegyen, és azt hiszem, hogy meg is van az a higgadság, hogy nyilván tudják ezeket a szempontokat mérlegelni, hiszen közlekedésben a mai állapot is nagyon sokaknak mindig elégedetlenséget okoz, mert még nem elég jó, nyilván ezernyi panasz kritika van mindig, hogy lehetne még jobbá tenni a közlekedést, de meg bármit csinálunk, akkor mindig lesznek, akiknek az pedig nem találkozik adott esetben a saját preferenciáikkal. Ez természetesen szerintem a mi dolgunk a beruházói oldalról, és persze a döntéshozóké, önkormányzatoké az, hogy ebben valamiféle egyensúlyt találjunk. Vannak ebben kisiklások, hogy ne lennének, de azért azt hiszem, hogy most sok olyan beruházás van, ahol sikerült ezt egy észszerű keretek közé terelni.
Most éppen a két fejpályaudvar, a nyugati meg a déli problémája a legfontosabb? A nyugatin az nagyon szépen dolgoznak, de az nyilván nem a végleges állapot.
Én ezt ilyen pontszerűen nem tudom megmondani. A legfontosabb az, hogy ahogy az előbb beszéltünk, ahogy a két vonal példája meg egyébként ezernyi forgalmi modellezés mutatja, lenne arra igény, hogy kétszer annyian járjanak be vonatta Budapestre, mint ma. Nem új emberek, nem új beköltözők, a mai ott élő emberek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb autó, kevesebb dugó, kevesebb szennyezés van. Ehhez nagyon sok mindent kell csinálni. Erről szól a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, és azért nem tudok ennél konkrétabban válaszolni, ezek mind fontosak, és nyilván azt szerint próbáljuk ezeket rangsorolni, hogy lehet ezt a puzzle-t úgy összerakni, hogy ne csak majd a legvégén legyen értelme, hanem minden egyes darabjának, amit megcsinálunk, már önmagában is legyen értelme. Tehát ennek ugye van egy olyan három nagy elemet neveznék meg. Az egyik az, hogy a bevezető vonalszakaszokon, ahol nincs elég vágányot, bővítsünk. Például a Veresegyházi vonalon 1-ről 2-re, vagy a Lajos-Mizsei vonalon, ahol lényegében egy vicinális van, egy 40-nel döcögnek egy vágányon a vonatok, ott két vágány legyen. Ezekről a kormány döntött, zajlik a tervezés, egyeztetünk az önkormányzatokkal. Villamosítunk, hiszen például dízel vonatok járnak mind a mai napig a Lajos-Mizse felé. A másik, hogy a Budapesten átvezető szakaszokat fejlesszük. Ez a déli körvasút, ugye, ahogy mondtam, Kelenföldtől az Üllői útig a Dunán át, egy a mai kétvágányos szakasznak egy háromvágányosítása, illetve szakaszosan négyvágányosítása történik meg. Ennek a Dunahíd rész az lassan elkészül, két híd már megvan, a harmadik most épül, az idén meg lesz. A csatlakozó szakaszokon jövőre 23-ban kezdődik a kivitelezés, és 27-ig tart. És itt épül három új vasútállomás is, egy a Kopaszigátnál, a déli egyetemváros mellett Nádorkert néven, az új Morszékház mellett, egy a Művészetek palotája mellett a Közvágóhídnál, ahol az 1-es villamos, 2-es villamos és a hévek elérhetők, egy pedig a Népliget hátsó sarkában, ott, ahol az új kézilabdacsarnok mellett keresztezi a vasút az Üllői utat, ott pedig ugye a 3-as metró egyszerű úti állomásra lehet majd átszállni, és itt akkor át tudnak haladni az előbb felsorolt agglomerációs térségekből érkező vonatok. És valóban a harmadik nagy probléma az, hogy a fejpályaudvaraink kapacitás hiányát megpróbáljuk orvosolni. Ennek egy része az, hogy eleve felújítjuk őket, némelyiket, amelyiket föl kell, ez főleg a keleti és a nyugati. És itt most nem is az épületről beszélek, hiszen az a nyugatinál zajlik, a keletinél van vele még munka, de az odavezető vágányszakaszokról is, ami még a nyugatinál is elég szörnyű állapotban van. Ugye lényegében egy 100 évvel ezelőtti technológiával működik a nyugati. És valóban a fejpályaudvarok kapacitás hiányán úgy igyekszünk enyhíteni majd távlatban, hogy egy alagút kösse össze a déli pályaudvar térségét a nyugatival. Ennek készül a megvalósíthatósági tanulmánya, és szerepel a budapesti agglomerációs vasúti stratégiába. Ez nem a következő 5 év projektje, de az előkészítése zajlik. Az Európai Unió közvetlen támogatást is biztosított ehhez a BFK-nak a kormány támogatásával. Ennek a tervei szerintem egy olyan 5 év, mire teljes körülön elkészíthetők. És ennek a fejlesztésnek ugye végképp az lesz a lényege, hogyha elképzeljük mondjuk, hogy a Káposztásmegyeri lakótelepről vonattal el lehet jutni 20 perc alatt Kelenföldre, vagy hogy a Széll Kálmán téren föl lehet szállni egy vonatra, ami elvisz a repülőtérre 22 perc alatt, akkor olyan kapcsolatokat nyit meg a vasút ennek segítségével a városon belül, és persze a régión belül, amik ma nem is ismertek. És nyilván ez nem csak előváros, ez a távolsági közlekedés is, tehát hogy a Bécsből jövő távolsági vonat át tudjon menni a belvároson a nyugatin keresztül a reptérre, vagy a Balatonról jövő vonat Debrecenbe. úgy, hogy közben nem kihagyja Budapestet, hanem megáll a belvárosban. Ez egy teljesen új távlatot nyit meg. Ez Bécs már megcsinált az elmúlt 15 évben, a bécsi főpályaudvar nemrég készült el. Nagyon sok európai főváros, most nem fogom felsorolni, mindet megcsinálta. Budapestnek is ezt előbb-utóbb, ezt az átjárhatóságot meg kell tennie. Csak egy számot mondjak, ma minden 100 vonatból, ami bejön Budapestre, személyszállító vonat, abból 99 az Budapesten véget ér, mintha ez lenne a világ vége. Miközben mind az agglomeráción belül, Várcról, Dél-Budára és így tovább, mind az országon belül, Kelet- és Nyugat-Magyarország nagyvárosai között, mind Európa kelet- és nyugati felek között van igény arra, hogy Budapesten át is utazzon valaki. Erről szól ez a vasúti alagút, ez nem holnap lesz meg, de már a nyugati pályaudvarnak a fejlesztését úgy tervezzük, hogy azt tekintetbe vegye ezt az alagutat.
Mondta a repülőtéri vasút fejlesztését, akkor a repülőtéri vezető utat azért kell fejleszteni, hogy addig, amíg a vasút meg nem valósul, addig is legyen valami normális, a mainál normálisabb összeköttetés. Mert ha a vasútot flottul megy, akkor ki akarna a repülőtérre kimenni autóval, hogy ott egy hétig tárolja az autóját pokoli áron?
Ez két nagyon fontos kérdés, a repülőtéri út és vasút. A repülőtéri vasút kapcsán ugye vannak építési engedélyeink, itt sajnos azért nem tudtuk megkezdeni még az építkezést, mert nincs megállapodás a repülőtér külföldi tulajdonosaival arról, hogy ott hogyan és miként tudna ezen a hát praktice magántulajdonú területen átmenni a vasút, ami itt a privatizációs szerződés lényegében az állam számára is megoldhatatlan null kemény dióvá tesz. Ugye volt szándéka a repülőtér visszavásárlására, de ezt el kellett napolni. Bízom benne, hogy ez előbb-utóbb megtörténik, vagy ha ez nem is történik meg, akkor milyen más úton sikerül meggyőzni a repülőteret arról, hogy előbb-utóbb ezt a vasutat meg lehessen építeni. De ha megnézzük a budapesti agglomerációs vasúti stratégiát, azt látjuk, hogy a repülőtéri vasút messze nem csak a repülőtérről szól, mert ez nem egy zsákvonal lenne, hanem egy olyan átmenő vonal, ami a Szolnok, Cegléd, Monor vasútvonalról egy kiágazással áthaladna a repülőtér alatt, és aztán folytatná az útját. Tehát valójában az történne, hogy az ország legfontosabb vasútvonalát, a 100-ast, ami ott megy el a reptér mellett, és ami ugye mind a Debrecen-Nyíregyháza irányú, mind a Szeged-Kecskemét irányú távolsági forgalmat, mind a szolnoki elővárosi forgalmat Cegléd felé ma kiszolgálja. Ez a vasútvonal kapna egy harmadik és egy negyedik vágányt a mai kettő mellé, csak azok nem párhuzamosan mellé simulva mennének, hanem kicsit kikanyarodnának és bemennének a kettes terminálra. Így egyszerre megoldanánk azt, hogy több vonat tudjon járni a régi vonalon, személyvonat, ott, ahol ma laknak ott az emberek Monor, Ferihegy és térségének kiszolgálására, mármint a régi Ferihegy. És az új vonalon pedig ha oda tereljük mondjuk a távolsági zónázó vonatokat, akkor óránként 10-12 vonat lenne, ami bevisz a nyugatiba, vagy átvisz az előbb említett déli körvasúton Kelenföld és Nyugat-Magyarország felé. Tehát magyarul bekapcsolnánk egyszer csak az ország vasúti vérkeringésébe a repülőteret. Ennek vannak kész a tervei, én nagyon bízom benne, és mindent megteszek azért, hogy ez meg is tudjon előbb-utóbb valósulni a reptérrel fönnálló viták ellenére. A repülőtéri út az egy, annak van egy szimbolikus jelentősége, meg van egy közlekedéspolitikai, a kettő az picit elválik egymástól. Nyilván mindig is, talán mindenkinek, aki budapesti vagy itthon él, Magyarországon él, azért ez egy zavaró dolog, mikor jövünk be a reptéri úton, és az a városkép fogad minket, ami ma ott van. Emellett van egy zavarérzékenységi probléma, hogy ez az út ugye úgy épült meg most már 6-7 évtizeddel ezelőtt, hogy ez a kétszer egysávos szalagkorláttal elválasztott, önálló műtárgyakon vezetett út, ez nagyon zavarérzékeny, tehát ha bármi baleset beáll, történik, akkor órákra be lehet szorulni. Tehát itt, de egyébként, ha megnézzük a forgalmat, akkor azt látjuk, hogy 100 autóból 4 reptérre megy, vagy onnan jön azon az úton. Ez egy agglomerációs főút. Azt keressük most, hogy milyen megoldásokat lehetne erre találni. Elkészült erre egy koncepcióterv, ami konkrétan szakaszról szakaszra megmondja, hogy hogyan kellene a repülőtéri útot fejleszteni. Alapvetően az a lényege, hogy ezek a műtárgyak, tehát azok a hidak és aluljárók, amik a keresztező utakat ott átvezetnek rajta, azok kétszer kétsávosak legyenek, a mai kétszer egy helyet. Mellette fasorra, a buszoknak buszsávra legyen hely, illetve hát nyilván a csomópontoknál kell a kanyarodáshoz még plusz sáv. Ennek nagyon sok lokális érzékenysége van, hiszen sok helyen lakóterületeket jobban érintve tud csak az út haladni, hogy ezt meg lehessen építeni. Ennek a tervei, ahogy mondtam, koncepcionális szinten elkészültek, éppen tegnap döntött róla a kispesti önkormányzat, egyeztetünk a többi önkormányzattal még. Én azt remélem, hogy február végéig az összes műszaki önkormányzati kérdést lezárjuk, és elindul az a részletes tervezés, aminek a nyomán jövő évvel legelejére építési engedélyek lesznek, és azt az utat el lehet kezdeni építeni. Hosszú válasz volt, elnézést érte, de a lényeg az, hogy nincs vagy-vagy reláció az út és a vasút között a repülőtérre.
A honlapjukon olyan bontásban olvashatók, hogy összes fejlesztés, vasút, hév, villamos, közlekedési fejlesztés, vidékfejlesztés, zöld területfejlesztés. Ez a sorrend? Vagy abban kezdenek el munkát, amiben éppen adódik?
Hát sem sorrend, és azért nem is, ahogy jön, úgy foglalkozunk a dolgokkal. Három nagy terület van, ami a fókusz terület a BFK-nak, és nyilván vannak kisebb dolgok, amik nem feltétlenül illeszthetők ebbe bele, de a lényeg az ez. Egyrészt azt látjuk, hogy ahol a legnagyobb olyan feladat van, ami az állam, Budapest és az agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladat körébe tartozik, és ahol a legnagyobb igény is van erre, és az egyik legfontosabb élhetőségi feladat, az, ahogy a műsor első felében erről beszéltünk, a közlekedés, hévek, vasút, ezek mind állami fenntartású infrastruktúrák, és speciális figyelmet és odafigyelést igényel az, hogy ezt egy ilyen sűrűn lakott várostérségben jól tudjuk fejleszteni. Ez a BFK egyik fő feladata, hévek szintúgy. A másik a város általános fejlesztése, ha úgy tetszik, amit ilyen nagyon csúnya szóval, néha magas építésnek szoktak hívni, ami ugye azt jelenti, hogy hát bizonyos telkekre köz- és magánberuházásokban való együttműködés valamilyen szerepben. Csak néhány példát kiemeljek, ugye Fűrjes Balázs államtitkár vezetésével így valósult meg ennek a cégnek a közreműködésével a Moholy Nagy Művészeti Egyetem új kampusza Zugligetben, és jelenleg dolgozunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszán, a 8. kerületben, a Palota negyedben, a Magyar Rádió volt székházának térségében, az Óbudai Egyetem új kampuszának helyét és fejlesztését keressük az egyetemmel együttműködve Budapesten belül, és vannak nem egyetemi típusú, vannak sport típusú fejlesztések, és ami nagyon fontos, a lakhatás. Budapest ma szenved attól, hogy nagyon sok olyan lakás az agglomerációban épül meg, aminek Budapesten kéne. Ez aztán új közlekedési igényeket, új dugókat generál, és összességében hozzájárul ahhoz, hogy Budapesten nőnek a lakásárak. Ezért az, hogy a budapesti rozsdaövezeteket, a vasút, az ipari területek által hátrahagyott rozsdaövezeteket minél inkább megpróbáljuk lakásfejlesztésre, lakóterületek fejlesztésére felhasználni, ez egy fontos cél. Ebben részben magánfejlesztések zajlanak, ahol a kormány adókedvezményekkel, speciális építési szabályokkal igyekszik ösztönözni azt, hogy többen építsenek ilyen helyeken, és ne zöldmezősen, zöld felületeket felhasználva épüljenek új lakások, hanem lehetőleg az úgynevezett rozsdabarna övezetekben, ahol már valami volt, az ipar hátrahagyta, és csak azért, mert drágább mindig egy valamit eltüntetni, ami ott volt, és odaépítkezni, mint egy olyan helyre, ahol nincs semmi. Ezért adókedvezményekkel motiválják ezeket. Ebben is
ha lehet, legyen mély garázs az épület alatt, bár ez a szabályozás néha szenvedni még ellert.
Ez egy hosszú téma, most nem fogom végigmondani összes feladatot, de még térjünk vissza a parkolásra, ez egy izgalmas kérdés, de igen. És emellett azt látjuk, hogy az egyik legnagyobb feladat Budapesten még a zöld felületek fejlesztése. Az egészségügyi világszervezet ajánlásához képest csak kicsit több, mint fele annyi zöld felület van Budapesten egyfőre jutóan, mint kellene, vagy mint lehetne, vagy mint a legsikeresebb városokban a világon van. Tehát azt látjuk, hogy itt bőven van mit tenni. Ennek nagyon sok leágazása van. Foglalkozunk úgynevezett lináris parkokkal, ez egy ilyen szakszó, de valójában azt jelenti, hogy ugye ennek az első nagy képviselője a High Line volt New Yorkban, ahol egy felhagyott vasútvonalból csináltak egy parkot. És ugye arra irányította rá az urbanisták, építészek, várostervezők figyelmét, hogy azért az emberek általában mennek valahova, és ugyan egy parkot is általában valami lineáris módon használunk, az egyik végén bemegyünk, a másikon kimegyünk, most ha van ott valami intézmény, akkor lehet, hogy oda megyünk, de ugye alapvetően a parkoknak az a tulajdonsága, a történelmi tulajdonsága, hogy ezek ilyen nagy kiterjedésű nagy területek, persze van szükség ilyen parkokra, nem ellenük beszélek, de emellett, főleg ott, ahol már a történelem kiszabályozott valamilyen vonalas infrastruktúrát, utat, vasutat, hogyha azok mellett vagy helyett van mód rá, akkor az ember viselkedés mintájából az egyébként adódik, hogy egy parkot ne ilyen négyzetesen vagy téglalapszerűen, hanem vonalasan használjunk, akár futva, akár biciklin, rolleren, vagy csak sétálva. És ugye ez a High Line volt az első, azóta sok száz ilyen épült világszerte, ahol egy fölhagyott vagy még létező vasútvonal helyett mellett ilyen lineáris parkok jöttek létre. Ennek Budapesten még nincs sok példája, most több ilyenen dolgozunk. Szeretnénk a déli körvasút mentén egy ilyet a Hamzsabégi út térségében, ahol a Rákóczitól a Bartók Béla útig vége a vasút mentén egy összefüggő zöld sáv lenne. Ennek szakaszai ma is megvannak, de az egész egyben nincs meg. Dolgozunk most egy ilyenen, amit Kelenföldi Dunaparti sétánynak hívunk, ennek most írtuk ki a tervezését, ami összekötni egymással lényegében a Kopaszigát térségét, ahol ugye ma is van egy park, egészen délre a 22. kerület van, lehet, hogy nem sokan ismerik, de Dunafok néven létrejött egy kis parkocska ott a Dunaparton, a Hosszúréti Pataknál, amit összekötnénk. Tehát magyarul azon az ipari Dunaparton, ahol ma nem, hogy végsétálni nem lehet, betonkeverő telepek vannak a Dunapartján, itt Budapestnek majdnem a közepén. Itt egy összefüggő parti sétánya jön létre, ahol le lehet ülni a padra, lehet nézni a vizet, lehet sétálni, lehet futni, lehet biciklizni. Ennek a tervezését kezdjük most meg. És Délpesten is egy hasonló gondolat van, egy fölhagyott vasútvonal mentén, hogy egy kerékpáros gyalogos tengely jön létre, ennek még nem kezdődött el a tervezése, de szeretnénk rá forrást szerezni. Tehát több ilyen felvetés is van, ezek nyilván megint csak nagyon speciális dolgok, mert sokszor állami infrastruktúra, városi igény, nagyon sok szereplő, tehát itt is az látszik, hogy a BFK-nak van meg az a integratív képessége a mai szervezeti, összetett szervezeti környezetben, ami nyomán el tudunk indítani ilyen fejlesztéseket, és ez megkapjuk mind a kormány támogatását, mind többnyire az önkormányzatokét is. És emellett persze szükség van, tehát az előbb ugye amellett érveltem, hogy lineáris parkokra is szükség van, de és szükség van a nagy, hagyományos nagy parkokra is, hiszen az nyilván teljesen más élmény, hogy ki lehet menni piknikezni, egy összefüggő nagy zöld felület van, annak megvan a maga biológiai, ökológiai értéke is. Ebből két nagy projektünk van, az egyik, amit nemrég mutattunk be Csepelen ugye van egy nagy elhagyatott rész, amit 15 évvel ezelőtt a csepeli önkormányzat magánfejlesztőknek eladott, nem épült ott semmi, azóta a szabályozást sikeresen megváltoztattuk, és most már zöld parkként van kiszabályozva, de ma ez egy teljesen elhagyatott terület, régen bolgárkertészek kertészkedtek itt. Ez lényegében a csepeli hév, hogyha átért Csepelre, az a nagy terület, amin mellett halad egészen addig, míg beér a csepeli lakott területekre. Itt egy óriási nagy városi jelentőségű közparkot lehetne létrehozni, ami mondjuk háromszor akkora, mint a Városmajor, vagy négyszer, és háromszor akkora, mint a Kopaszigáti Park. Játszótérrel, zöld felületekkel, tisztással, sűrűbben fákkal beültetett térségekkel, természetes Dunaparttal, hiszen ez a Kis Duna, a Ráckevei Soroksári Duna partján van. Ennek a tervezését elkezdtük, ez egy óriási vállalkozás, 50 éve ekkora park nem épült Budapesten. Szerintem nagyon-nagyon színvonalas koncepciótervek lettek, ezt meg lehet nézni a honlapunkon, a bfk.hu-n, és a tájépítész kollégák nagyon részletes előadást is tartottak ezen a konferencián. Ez egy hosszú munka, hiszen parkot építeni lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy gyorsabb lenne, mint egy metrót, de valójában az, hogy ott a fák megnőjenek, az egy tényleg élhető, jó közterület, jó park legyen, azért a sok-sok év munkája, ezt most elkezdjük, és ebbe belevágunk. És végül vannak olyan parkok, ahol pedig a területük növelése, a rehabilitációjuk egy fontos téma, a Városmajor ilyen. Fűrés Balázssal nagyon sokat egyeztettünk az elmúlt hónapokban arról, hogy a Városmajort hogyan lehetne megnövelni, hogyan lehetne jobbá tenni, hogy a budaiakat ez még jobban szolgálja, és a BFK kiírt ezek után egy tájépítészeti tervpályázatot, aminek márciusban kapjuk meg a pályaműveit, és ez alapján megy majd tovább a tervezés, aztán pedig a megvalósítás. És a Városmajor, bár egy jó park, én magam is budai vagyok, szoktam használni, de azért vannak elég lelakott, leromlott állapotú részei, közterületei, burkolatai, utcabútorai, ezt a legkönnyebb rendbe rakni. És vannak olyan anomáliák, mondjuk így, amik arról szólnak, hogy az elmúlt évtizedekben ezt a parkot elkezdte mindenféle egyéb funkció belakni.
Szólva.
Teniszpályák létesültek, amiknek egy részét szeretnénk visszaadni a zöld felületeknek, a parknak. Az MTK-nak létesült egy sport létesítménye, ezt az állam az MTK-tól megvásárolta, és ennek a visszazöldítése, a park részévététele célja ennek a tervpályázatnak, és nincs eldöntve ez a kérdés, ez egy vitáspont még talán a főváros vezetésével, vagy annak egy részével, de fölmerül az a kérdés, hogy mennyire helyes dolog az, hogy az ilyen eseti nyári szabadtéri színpadból egyre inkább egy ilyen állandó nagy terület használatot jelentő, egyre több autóforgalmat, parkolót hozó funkció került a Városmajorba. Itt nincs döntés, sokan szeretik ezt a funkciót nyilván, szintén teljesen megértek, sokan azt mondják, hogy legyen több zöld felület. Itt a tervpályázaton két verzióban kell a pályázóknak hozni a pályaműveket, szabadtéri színpaddal, annak a szabályos föntartásával és anélkül, és egy nagyon széleskörű zsűri, főváros, kerület, részvételével, Fűrés Balázs elnökletével fogja elbírálni ezeket a terveket, én is ott leszek. Én szerintem ez egy nagyon fontos, szimbolikus projekt, hogy hogyan tudunk egy olyan parkot, amit itt a történelem évtizedei egy picit körbevettek és bele-bele haraptak, azt megnövelni, és minél nagyobb mértékben visszaadni a budapestieknek.
De ilyenkor kinek van a beleszólása? A környékbeli lakóknak, vagy a budapestieknek? Mert ahol csinálnak egy jó parkot, oda el fognak menni az emberek messzebbről is. A Városligetbe is eljönnek az emberek messzebbről is, mert jó a hely. Nyilván a Városmajorba is fognak menni, ha azt látják, hogy jó a hely.
És szerintem ez nincsen baj.
Autóforgalom. Parkolni akarnak majd. Mert azt tervezték aznapra, hogy oda mennek.
Én azt hiszem, hogy a Városmajor van olyan jó helyen, hogy tömegközlekedés azért elég sokan meg kerékpárra meg tudják közelíteni, villamosok, buszok járják be minden oldalról, és szerintem ide olyan nagy attrakció nem kerül, ami miatt azért Rákoskeresztúrra valaki a Városmajorba menne, tehát ettől azért nem tartok. Szerintem egy ilyen parkfejlesztés az alapvetően fölértékeli a környéket. Hát gondoljunk bele, most ez nagyon távoli példa lesz, de hát gondoljunk bele, hogy New York legértékesebb ingatlanai azok, amik a Central Parkra néznek. Tehát én azt hiszem, hogy minden parkfejlesztés, egyébként a Városligeti is, az alapvetően fölértékeli a környéket, hiszen egy jó minőségű zöld felülethez való hozzáférés az meglátszik az ingatlanok értékén.
Azt lehet mondani az ingatlan tulajdonosnak, hogy plusz 30%. Ahogy kész, az épületet plusz 30%-ot ér.
Ezt szerintem mindenki belátja, anélkül is, hogy mondanánk neki. Tehát én éppen ezért azt látom, hogy nincs körül nagy vita. Nyilván vannak ilyen lokális viták, hogy hány parkolóhely marad itt vagy ott, vagy hogy nyilván ez a színház kérdés, ez egy érzékeny témává tud válni adott esetben, de szerintem abban, hogy a Városmajori Parkot fejlesztjük, egyetértés van, és mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a főváros főtájépítésze Bardóczi Sándor és a kormányzati szereplők, a 12. kerület Pokorni Zoltán delegáltjai ott ülnek együtt ebben a zsűriben. Tehát én szerintem el lehet, ugye az elején az interjúnak ma arról beszéltünk, hogy vannak ügyek, amiben létre tudjuk hozni az együttműködést és az egyetértést. Ezek ritkábban kerülnek címlapra talán, mint a viták. De csak egy példát mondjuk, nemrég jártunk kint Pokorni Zoltánnal, aki a 12. kerület jobboldali polgármestere, Őrsi Gergellyel, aki a 2. kerület baloldali polgármestere, Fűrjes Balázzsal, aki ugye a kormányzat képviseletében államtitkárként foglalkozik Budapest fejlesztésével együtt a Széll Kálmán téren, ahol nem egy nagyon nagy dolog, de az egy nagy dolog, én büszke vagyok rá, egy új átjárót sikerült létrehozni, ami pont azt tudja, hogy a Széll Kálmán téri metroállomástól, a Fény utcai piactól szintben lépcsőzés, lejtőzés minden nélkül a Városmajor térségébe, az ott élő környezetébe és persze a parkba is akadálymentesen át lehet jutni. És azért ez egy nagy beruházás volt, és szerintem hozzátett a térhez. Ez is egy példája annak, hogy igenis lehet és van is együttműködés, és a budapestiek érdekében szerintem az is a dolgunk, hogy ezeket megtaláljuk. Én abban bízom, azt látom az eddigiekből, hogy a Városmajor is egy ilyen projekt tud lenni. A tervpályázati pályaművek bejönnek néhány héten belül, és szerintem még márciusban el tudunk oda jutni, hogy a zsűri dönt, és a pályaműveket mindenki megnézheti, és mindenki véleményt is mondhat róla. Az biztos, hogy ugye a tervpályázat egy titkos műfaj. Éppen azért, mert nem tudjuk, hogy kik indulnak, és annak érdeke, hogy a zsűri részrehajlás nélkül tudjon dönteni a tervek között, nem tudhatjuk, hogy melyik pályaművet kiadta be. El is kell tüntetni a tervezőknek a bármi arra utaló jelet, hogy melyik kiadta be, mert akkor ki kell őket zárni. És hogy ezt nem teszik meg. Éppen ezért a zsűrizés időszakában nem lehet ezt nyilvánosan tenni, hiszen az nem, akkor nem működne egy titkos tervpályázat, de a végeredmények nyilvánosak lesznek, és utána egy tervpályázatnál nyilván impressziók, koncepciók, egy víziót dönt el a zsűri. Utána a Városmajor tervezésénél még nagyon-nagyon sok alkalom lesz arra, és ezt ígérem, hogy így is fogunk tenni, amikor be fogjuk vonni a környéken élőket abba, hogy mondják el, hogy ők mit szeretnének, az ő életüket mi segíteni legjobban, hiszen egy park valóban vonz távolabbról embereket, de a legfontosabb az, hogy olyan sporteszköz, olyan köztéri kondigép, olyan, nem tudom, kutya futtató legyen, ami az ott élőket a legjobban szolgálja, ezt meg fogjuk keresni. Nyilván a Csepeli Park helyzet az nagyon más, hiszen ott a környéken nem lakik senki.
Oda kik fognak menni?
Én szerintem, mondjuk, nézzünk egy példát, Kopaszigát. Most már persze megszoktuk, hogy ott áll mellette a Moltor, hogy meg beépült oda egy óriási lakóterület, de az a Kopaszigát, az 10 évig úgy volt Budapest egyik legnépszerűbb parkja, én is rengeteget jártam oda, és semmi nem volt a környéken.
Mert volt egy ilyen nomád érzete az embernek.
Nomád is egyszerre persze, mert távol volt mindentől, de azért ez egy szépen kiépült, minden négyzetcentiméterében kitalált park volt, tehát nem valami elhagyatott zöld felület, amit felfedeztek a
budapestiek. Nem lepusztult volt a nomád. Oda ki kellett menni.
Igen. Tehát én azt látom, hogy Budapesten van akkora igény a minőségi zöldfelületekre, hogy az emberek hajlandóak érte túrát is tenni. A Csepeli Közpark nyilván fogja szolgálni a csepelieket, akiknek ez 2-3 év megállóra lesz. Hogyha egyszer megépül a Galvani híd, akkor a teljes Fehérvári úti újbudai lakótelep zónából ez pár villamos megállóra lesz. A belvárosból, hogyha megépül a HÉV fejlesztése, amin dolgozunk, akkor ez a Kálvin térről 8 perc alatt lehet majd kiérni a Csepeli Közparkba HÉV-vel. Tehát nincs ez annyira messze, csak a mentális térképünkön van messze, mert ma nincs ott semmi, és a HÉV-vel ma nehéz is megközelíteni Csepelnek ezt a részét. Tehát azt hiszem, hogy ha ezt egybenézzük egy térképen, az összes projektet, amin ma itt dolgozunk, HÉV fejlesztés, Galvani híd, Csepeli Közpark, akkor láthatóvá válik az, hogy hogyan tud ez a park integráns részévé válni a budapesti városszövetnek.
HÉV fejlesztésben az új járművek érkezése, az mikor várható? Talán egy évvel, másfél évvel ezelőtt beszéltünk arról, hogy azok szintben fognak közlekedni például, azok vadonatújak lesznek.
Igen. Ez egy nehéz kérdés azért, mert nagyon szeretnénk mi hamarabb ebben eredményt felmutatni. Bennem személyesen is van egy pici csalódottság amiatt, hogy olyan magas árakat kaptunk, hogy vissza kellett vonni a kormány döntés alapján, vissza kellett vonni az előző HÉV járműbeszerzési tendert, és azóta is dolgozik a MÁV HÉV, azon mi is közreműködünk ebben, hogy minél hamarabb ezt ki lehessen írni. Jelenleg az zajlik, immár hónapok óta, hogy azt keresik a szakemberek, keressük, hogy hogyan lehetne a minőségből való engedmény nélkül egy minél inkább standard, minél kevesebb egyedi tervezést igénylő járművet venni. Ugye itt az a probléma, hogy egyrésztről a klímaváltozás, a járvány utáni helyreállítási alap miatt a vasúti járműiparra olyan megrendelés állomány zúdult Európában, aminek nincs előképe egyszerűen.
Emelik az árakat nyilván.
Nagyon nagy áremelkedések és kapacitáshiányok vannak, és ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy ez a HÉV, ez egy hibrid valahol, hiszen a városi utcákon jár, azért Csepelen, Óbudán is sok helyen nem lehet teljesen metrósítani, ugyanakkor nem is nagy vasút, hiszen annak a standardeknek se felel meg teljesen. Tehát próbálunk valamilyen módon közelíteni most ezekhez a standardekhez, és a nagyvasúti elővárosi motorvonatokból olyat találni, ami nagy áttervezés, nagy ráköltés, nagy plusz energiabefektetés nélkül alkalmas se tehető arra, hogy itt közlekedjen. Bízom benne, hogy ennek lesz rövidesen megoldása. Jelenleg is dolgoznak ezen a szakemberek, hogy erre megoldást találjanak, és a haladéktalan ki fogjuk írni az új tendert, amint erre megvan a reális megoldás.
A fejlesztési központ a budapestiek Dunához való hozzáférésének problémájával foglalkozik?
Abszolút.
Itt milyen lépések várhatók? Mert most építkezés van a pesti oldalon, ezt megérti mindenki nyilván, ezt meg kell csinálni. És utána milyen?
De egyrésztről a belvároson kívül is nagyon fontos a Dunához való hozzáférhetőség, hogy az előbb mondtam, a Galvani híd, Budai híd fője térségében, és végig Budán szeretnénk új Budán azt elérni, hogy legyen a Dunaparton egy sétány, ahol végig lehet sétálni. Ennek a tervezését elkezdtük. De azt hiszem, hogy a kérdés inkább a belvárosra vonatkozik. Itt hagyj vegyem végig, hogy egy picit, ha magunk elé képzeljük a várost, hogy hol tartunk, mert talán mindenkinek segít struktúráltan megérteni, hogy mennyi mindent csinálunk azért, hogy a Duna egyrészt egy olyan méltó rakpartja legyen Budapestnek, amit érdemel, és hogy a Dunához való hozzáférés javuljon. Tehát, míg az előző úszóvilágbajnokságra, nem az ideire, hanem az előzőre készült el az a sétány, ami lényegében a Duna Aréna térségét, tehát a 13. kerületet köti össze a Jászai-Mari térrel. Itt maradt autóforgalom, de mellette van sétány, korábban nem volt, sokan használják, és gyakran járok arra. Így van. És látszik az, hogy belakták, Újlipótváros térségében belakták az emberek ezt a Dunapartot. Hogyha megyünk tovább, akkor a Jászai-Mari tértől, tehát a Margit hídtól a Parlamentig, ott most készült el a sétány. Itt megmaradt az autóforgalom, de mellette egy széles sétány létrejött ott a korábban mindenféle parkolásra, pakolásra használt helyén. Sáv helyén is még fasort is sikerült telepíteni, ezt 100%-ban a kormány finanszírozta, és a főváros valósította meg. Még ha ezt nem is mindig látjuk a Facebook posztokban, de nyilván ilyen a politika. Ami nagyon fontos, hogy ez is az egyik olyan példa, amikor az FKT-ban létrejött együttműködés, ott van most már, és fákban, díszkövekben, sétányban manifesztálódott. Tehát mindig kérdés, hogy mi csak tervezünk, nem csak tervezünk, ahogy mondtam, megépült a vasútfejlesztésbe éppen nemrég a második Dunahíd, a déli körvasúton is épül a harmadik, meg folytatjuk a projektet Budán és Pesten is. De az FKT ilyen városias típusú együttműködéseiben, ami nem vasút, ott a rakpart egy jó példa. A Kossuth-Lajos tér a Parlamentnél az elkészült néhány éve, van parti sétány, és most ezt kell folytatni déli irányba. A Parlamenttől lényegében a Szabadság hídig, A főváros tervezteti a rakpartot, ez egy FKT döntés alapján egy együttműködésben zajlik, közösen vezetjük a projektet a BKK és a BFK, és az a döntés született, hogy ez majd, ha tervek elkészülnek, kormányzati beruházásban tud megvalósulni, mi fogjuk megvalósítani. Itt a műszaki tartalomról van még pár beszéd, vannak viták. Nyilván azon a spektrumon, hogy egy megmaradó, teljesen megmaradó tranzitautóforgalom mellett van sétány, vagy adott esetben marad autóforgalom, de nem átjárható a rakpart teljesen, hanem csillapítva van valamelyest, odáig, hogy szélesebb a sétány, és akár csak egy irányba lehet a rakparton autóval közlekedni, sok verzió fölmerül, ebben eddig végleges döntés nem született. Egyeztetések vannak főváros 5. kerület BFK között, én bízom benne, hogy előbb-utóbb sikerül ebben a legjobb megoldást megtalálni. Most nem rohannék ennek elébe, és mondanék itt személyes véleményeket. A cél közös, és nyilván szeretnénk a legjobb megoldást megtalálni. Abból nincs engedmény, és senki nem is gondolja, hogy legyen, hogy végig kell tudni sétálni a rakparton. Itt most igazából arról beszélünk, hogy milyen széles az a sétány. Szabadsághídtól délre ugye van még egy nyúlfarknyi rakpartszakasz, ott már mi terveztettünk, ez a feladatmegosztás része, nyilván a hallgatókat nem ez érdekli, hogy ki mit csinál, de csak az érdekesség kedvéért mondom. Ott is ugyanez a helyzet, és aztán fölérünk, ugye megszűnik az alsó rakpart. A Bálnától délre van egy közpark, a Néru part, itt az a legnagyobb gond, hogy a rakparton való sétálást majd kerékpárút eléggé zavarja. A Bálna mellett, aki már ivott meg egy sört naplementébe, az tudja pontosan, hogy ez milyen. Ott szeretnénk a Közraktár utcának egy olyan átalakítását megcsinálni, ahol a kerékpárút, a kerékpársáv átkerül az út oldalára, a park másik felére. Erről is van megállapodás az FKT-n, és ezt mi csináljuk, ennek zajlik a tervezése, most zajlik a közbeszerzés, nemrég tettük közzé. Megérkezünk a Boráros térre, ahol rövidtávú megoldásunk nincs, viszont középtávú van, amikor a hév fejlesztése elkészült, tehát amikor a Csepeli hév és a Ráckevei hév a föld alatt majd folytathatja az útját egyszer a Kálvin térre. Ezt ugye terveztetjük, és szeretnénk elkezdeni ennek az építését 3 éven belül, mármint a mély alagútnak is. A hévek felújítása az annál előbb is meg fog kezdődni. Tehát, hogyha ez megtörténik, akkor egyrészt eltűnik a Dunapartról a hév végig a Boráros tértől a Rákóczi hídig, tehát a Nemzeti Színház MÜPA térségétől föl egészen a Borárosig. Ott a rakparton, amit egy felső rakpart, ott sétálni lehet, majd egy új gyönyörű zöld sáv tud létrejönni. Ott ma ugye a hév az eléggé behatárolja ezeket a lehetőséget, elválasztja a Hássort és a Dunát egymástól. És a Boráros téren pedig a hév fejlesztésével ugye ott egy ugyanolyan állomást kell építeni, mint amilyet mondjuk a Baross téren kellett, tehát annak nyilván lesznek lezárásai, de utána, hogyha egyszer a felszínt visszaépítjük, akkor szeretnénk egy zöldebb, közteresebb, sokkal kevesebb burkolt felületet tartalmazó Boráros teret csinálni. Nem lesz szükség akkor a buszvégállomásra, hogyha a hév bejön a belvárosba, és lehet szűkíteni egy picit ott a közúti területeket, hiszen ma elég bőségesen van néhány helyen ott a Soroksári út torkolatánál ez megszabva. Tehát magyarul egy végig sétálható rakpart jön létre az előbb említett Duna Arénától több, sok-sok lépésben a Nemzeti Színház Művészetek Palotájában aláig, de nincs vége. Folytatjuk tovább. Itt is elkészültek már a tervek, hogy a Rákóczi hídtól délre a Senki földjén, ott ma nem jár ember, nem is tudjuk, nincs is benne a mentális térképünk, hogy ott van tovább Dunapart. A Műpától délre folytatódjon egy sétány, ami kiszélesedik egy kisebb fajta közparkká, szabadidőparkká, egészen az atlétikai központig, hiszen itt a Dunaparton kicsit lejjebb épül Magyarország új nemzeti atlétikai központja, ami a 2023-as atlétikai világbajnokságnak ad otthont.
Kicsit szűken van az idő addig.
Igen, de ez a környező közterület rendezés, ennek nem kell készen lennie a VB-re, de ennek is a tervei megvannak. Már a helyén van, néhány napja már a helyén van az a híd, ami innen folytatja a sétányt tovább, hiszen itt a Kisdunán a Kvassai Zsilip mellett egy gyaloghíd épül az atlétikai stadion beruházás részeként, ami ma oda megy, az ember nem is érti, hogy ez honnan, hova vezet. Na, itt jön be ennek az értelme, hogy ez a rakparti sétány, ez nem csak eljut az atlétikai központig, hanem majd át is vezet Észak-Csepelre, megérkeztünk Csepelre, és lényegében pár lépésben vagyunk a Csepeli Közparkba. Tehát kicsit visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy ezt a Csepeli Közparkot, hogy lesz ez a város része így. Azt képzeljük el, hogy nagyjából minden eleme ennek, amit elmondtam, ez 10 éven belül reális, hogy megvalósuljon. Nagyon sok eleme sokkal előbb, tehát van olyan, ami 1-2 év, de minden eleme körülbelül 10 év, hogy megvalósuljon. Egy olyan összefüggő parti sétány rendszer tud létrejönni, ahol a Dunaparton végig tudok sétálni egy Csepeli Közparktól az Angyalföldi Duna arénáig, végig Budapest leggyönyörűbb Dunapartján, a pesti oldalon. Ennek minden elemén dolgozunk, van, amiben a HÉV projektben, van, amiben az atlétikai központ, van, amiben a Csepeli Közpark részeként, van, ahol a fővárossal együtt a belvárosban keresve azt, hogy a pesti alsó rakpartot hogyan lehetne a most zajló vízvezetéképítés után a legjobb színvonalon megújítani. De a városi struktúra az így áll össze egy egészé.
A legutóbb beszéltem az időt, és nem kérdeztem meg, hogy a közlekedési múzeum az-e ugyanolyan attrakció lett most arra, mint a régieim volt?
A közlekedési múzeum ugye az új helyén most még csak egy időszaki kiállítással van jelen, még csak nyáron tudunk nyitva lenni, mert télen hideg van, nincs fűtés. Ez még a régi járműjavító, amit igyekeztünk belakni, berendezni, a látogatókat fogadni. Több mint 30 ezer látogatónk volt, úgyhogy csak nyári hétvégéken voltunk nyitva, tehát óriási érdeklődés volt tavaly nyáron. Idén is szeretnénk újra kinyitni tavasztól, tehát újra lehet majd látogatni ezt a járműjavítót. Régi járművek vannak, mozdonyok, egy kis helytörténet, ahol meg lehet érteni, hogy ez mi is ez a hely, ahol vagyunk. Igyekszünk, de most folyamatosan bővítjük a gyűjteményünket. A minap vettünk egy volt szovjet ilyen pártautót, amiből Magyarországon is nagyon sokat használtak. Nemrég vettünk egy cseppelteherautót, amiből már alig maradt meg abból a típusból. Ikarusz buszokat újítunk fel, nemrég készült el egy gyönyörű faros. Tehát folyamatosan bővítjük a gyűjteményt, hogy amikor kész lesz majd a nagy új közlekedési múzeum, akkor olyan kiállítás is legyen benne, ami méltó hozzá. Ezeknek néhány elemét is be fogjuk most mutatni a nyári időszaki kiállításon. De nyilván készen akkor leszünk, hogyha megépült az új közlekedési múzeum, ami részben felhasználja ezt a régi csarnokot, csak úgy, hogy mondjuk nem ázik be, és van benne fűtés, és nyilván kiegészítjük ezt egy új épülettel, egy új üvegcsarnokkal, ami még nagyobbá, még szebbé teszi ezt az egész létesítményt. Itt a tervek azok úgy állnak, hogy az építési engedélyt azt reményeim szerint néhány héten belül megkapjuk, utána még kivitelit tervezni kell, ez itt egy nagyon érzékeny dolog, egy régi ipari csarnokot kell a hangulatát, az illatát, a kinézetét megmentenünk, és így átalakítanunk egy 21. századi múzeummá. Teljesen készen minden terv az 23 elejére lesz, és ha a következő kormányzati ciklusban megkapjuk azt a támogatást, amit ebben a ciklusban megkaptunk, akkor az építkezést 2023-ban lehet megkezdeni, addig pedig ilyen pop-up kiállításra, időszaki kiállításokkal igyekszünk belakni a régi csarnokot.
Köszönöm szépen. Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Szabó Gergely felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.